Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Átlagosan 21,2%-kal tervezi emelni a kormány 2025-ben a pedagógusok fizetésére szánt bértömeget. A béremelés a szakképzésben dolgozókat is érinti, közölték a pedagógus szakszervezetek képviselői, miután a belügyminisztériumban egyeztettek a köznevelési államtitkárral. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Gosztonyi Gábort, a pedagógusok szakszervezetének alelnökét.
Ami újdonság az eddigi tárgyalásainkhoz képest, hogy most már 3 jogszabálytervezetet, tehát konkrét jogszabálytervezetet láttunk, amiben rögzítve vannak a pedagógus béremelés feltételei, illetve már a számokat is most már tisztábban láttuk. Ugyan az államtitkár arról nem tájékoztatott minket, hogy a KSH adatok szerint január 1-től várhatóan mennyi lesz a diplomás átlagbér, mert hogy ahhoz képest kell a pedagógusoknak, ugye a diplomás átlagbérek 80%-át elérni az ő átlag fizetésüknek, de az már biztos, hogy a számok egy kicsit jobbak, mint az előző tárgyalásokon. A legfontosabb az, hogy a gyakornoki bér az 640.900 forint lesz. Mindenféle egyéb ilyen plusz juttatás ugye az ennek alapján történik, tehát a vezetői illetmény megállapítása, a különböző munkaközösségi, osztályfőnöki, hát régen pótléknak hívták, most megint csak ugye megállapodásnak a díja, sőt ugye a túlmunkadíj, amit hát, ha most már ki is fizetnek, az is ez a 640.900 forint lesz az alapja. Ami még újdonság...
Még vannak ugye más kategóriák is, tehát különböző kategóriába besorolt ugye pedagógusok.
Igen, és ugye itt most már két adatot is láttunk. Az egyik az arról szól, hogy mekkorára emelkedik az alsó határa a kategóriáknak. Tehát ugye a pedagógus egyben besorolt kollégáknak nem lehet kevesebb a fizetése, mint 653.100 forint, a pedagógus kettőben besorolt kollégáké 660.400 forint, a mesterpedagógusoké 716.900, és a kutató tanároké pedig 840.000 forint. De ugye ez csak az alsó határ. Hát a felső határ mondhatnánk, hogy a csillagos ég, de valahogy a kutató tanárok, ugye ez a legmagasabb kategória, ami 1.700.000, nem tudom, hány ezer forintot kaphatnak. Tehát igazából a kollégákat nem ez fogja érinteni, ez az új belépőket érinti, hanem a rendeletben az is meg lesz határozva, hogy az eddigi béréhez képest nem lehet kevesebb a bér emelkedése. A kollégáknak a pedagógus egy fokozatban 21,4%-ot kell minimum emelkedni a fizetésüknek, a pedagógus kettő besorolásnál 19%, a mesterpedagógusnál 13,8% és a kutatótanároknál 12%-kal minimum emelkedni kell a fizetésnek. Ez azt jelenti, hogy ennél több lehet az emelés, kevesebb viszont biztos, hogy nem.
A nevelés-oktatásban dolgozók, ám de pedagógus végzettséggel nem rendelkezők fizetése hogyan alakulhat jövőre?
Hát a nevelés-oktatás közvetlenül segítők bére úgy alakul, hogy ugye megtörtént a VKFN a megállapodás, ugye egy 3 évre szóló megállapodást kötöttek a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány. Azt tudjuk, hogy jövőre, tehát 2025. január 1-től a garantált bérminimum az 348.800 forint, tehát sajnos a noksosok bére az csak emelkedik, de igazi béremelést, amit a szakszervezetek már évek óta követelnek, azt most sem hajlandó adni a kormányzat. Azt mondják, hogy amíg ilyen kondíciókkal találnak munkatársakat, sőt, a statisztika szerint, amit nyilván tudomásul kell venni, egy picivel még nőtt is a noksos munkavállalók száma, addig a kormányzatnak nincs szándéka komolyabban emelni. Próbálják béremelésnek eladni ezt az összeget, de a szakszervezetek élesen különbséget tesznek a minden évben egyébként emelkedő minimáltarifák és egy tényleges béremelés között. Tehát ők ezt a pénzt, illetve erre rájövő plusz 7+3%-ot fogják kapni, ami nyilván egy kicsivel magasabb összeg. A probléma az, hogy ezzel a pedagógus bérfelzárkóztatással nagyon szélesen nyílik az olló a pedagógusok és a noksosok bére között, ez feltehetőleg, hogy bérfeszültséghez vezet, és mi arra hívtuk föl az államtitkárság figyelmét, hogy nem szeretnénk, hogyha megint csak későn lépne a kormányzat, tehát nem biztos, hogy célszerű vagy szerencsés lenne megvárni, amíg a nevelés-oktatást közvetlen segítő munkatársaink a lábukkal szavaznak, és esetleg elhagyják a pályát, és beomlik a rendszer, mert akkor bizony az intézmények működőképessége az kérdésessé válhat.
A kulturális és innovációs miniszter szintén megerősítette, hogy jövőre ismét emelkedik a szakképzésben oktatók bére. Hankó Balázs elmondta azt is, 2020-hoz képest átlagosan már 2,5-szeres az emelkedés. Domanics András összefoglalója.
2025. január 1-jével 21,1%-kal emelkedik a szakképzésben oktatók bére, jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hozzátéve, ez mintegy 24 ezer szakképzésben dolgozó oktatót érint.
A 2020-as bérszinthez képest ez egy 2,5-szeres emelkedés, és ez a szakképzés megújítását jól mutatja, hiszen 2020 óta negyedik alkalommal emelkedik jelentős mértékben a szakképzésben oktatók bére. Ez is része a megújított szakképzési modellünknek, amivel szakképzési nagyhatalommá váltunk, hiszen megbecsüljük az oktatóinkat.
Hankó Balázs elmondta, a mostani béremelés az állami, egyházi és az egyetemi fenntartásban lévő szakképző intézményekre is vonatkozik.
Mi 2020-ban egy pályakezdő oktató a szakképzésben kb. 280 ezer forintot vihetett haza havonta, ez 2025. januárjától minimum 705 ezer forint lesz. A legnagyobb része az oktatóknak, akik már néhány éve szakképzésben oktatnak, ott 320 ezerről, ami 2020-ban volt 800 ezer forint, vagy a fölé emelkedhet a bérük, míg a régebb óta a szakképzésben dolgozók esetében a 2020-as 380 ezer forintról akár a 945-950 ezer forintot is a havi fizetésük elérheti.
A szakképzési béremelést az állami költségvetés biztosítja, ami jövőre közel 50 milliárd forintos tételt jelent majd, mondta a miniszter.
Az eredmények azt mutatják, hogyha nemzetközi összehasonlításokat nézzük, hogy a tavalyi évben a magyar szakképzés a szakképzési Európa-bajnokságon ezüstérmes lett. Az idei évben a szakképzési világbajnokságon 10. helyezést ért el, tehát nemzetközi mércékkel is jól teljesít a szakképzés. De mindemellett hogyan teljesít, ha az itthoni vonzó képességét nézzük? Most már 10-ből 6-an jelentkeznek a szakképzésbe, és aki a szakképzésbe jelentkezik, annak kiváló karrier biztosítunk.
Hankó Balázs beszélt az ösztöndíj programról és az akár vállalkozás indításához is felhasználható munkáshitel lehetőségéről a fiatalok számára.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak a magyar diákok a 2023-ban megszervezett nemzetközi matematikai és természettudományi trendvizsgálat során, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, átlag eredményük meghaladja a nemzetközi átlagot, és nem tér el jelentősen a korábbi mérések a hazai eredményeitől. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A tanulói teljesítmények vizsgálatának nemzetközi társasága által szervezett úgynevezett TIMSS felmérés célja, hogy összehasonlítható adatokkal szolgáljon a résztvevő országok tanulóinak aktuális matematikai és természettudományos teljesítményéről, valamint arról, hogyan változnak az eredmények a mérési ciklusok során, mondta az Inforádiónak Pelkei Kristóf Gábor, az Oktatási Hivatal köznevelési elemzési főosztályának vezetője.
Matematikából az országok nemzetközi átlaga 503 pontos eredményt ért el, míg a magyar eredmény az 520 pontos átlaggal, azt mondhatjuk, hogy ez szignifikánsan magasabb, mint a nemzetközi eredmény. A hazánk eredménye statisztikai szempontból egyenértékű, például Dánia, Németország vagy Egyesült Államok eredményével is hasonlót mondhatunk el a természettudományból is. Ott a negyedik évfolyamon nemzetközi átlag eredmény 494 pont volt, a magyar eredmény itt is jelentősen meghaladja az átlagot, ez 524 pontos eredmény hasonló például, és szintén Dánia eredményeivel, vagy Németország eredményeivel.
8. évfolyamon az átlag eredmények valamivel alacsonyabbak, tette hozzá a főosztályvezető.
Ez a két évfolyam között is kell, ez nem vethető egyértelműen össze. De ott a nemzetközi eredmények azok 478 pontosak voltak, mind matematikából, mind természettudományból. A matematikából az 506 pontos, és a természettudományból az 522 pontos eredmény is szignifikánsan jobb, mint a nemzetközi átlag.
A nemzetközi matematikai és természettudományi trendvizsgálat 4 évente méri fel a 4. és a 8. osztályos tanulók matematika és természettudományos teljesítményét.
A középiskolás diákok többsége komplex történelmi gondolkodással fordul a múlt eseményeihez, ám döntő szerepük a családokkal szemben a történelem tanároknak van az érdeklődésük kialakulásában. Ez derült ki az MCC Tanuláskutató Intézet legutóbbi felméréséből. Várkonyi Gyula készített összefoglalót.
Magyar és holland diákok történelmi gondolkodását mérte fel és hasonlította össze egy friss tanulmány. Ennek eredményeiről a felmérést végző MCC Tanuláskutató Intézet igazgatója Setényi János számolt be.
A történelem tantárgy az az identitás, a kulturális, nemzeti, európai önazonosságunknak a kulcs tantárgya. Egy holland-magyar összehasonlítás keretében azt vizsgáltuk, hogy milyen a magyar diákoknak a történelmi empátiája, ez egy kulcsfogalom, mennyire képesek az adott történelmi kontextusban, az adott helyzetben mérlegelni a szereplők cselekvéseit, és hogy mennyire mentesek attól a gyerekes dologtól, hogy a mostani elvárásainkat vetítjük vissza, és ezt kérjük számon ugye az akkori szereplőktől. Ami kijött az az, hogy a hollandiákok egy egészen picit jobban teljesítettek, aki gimnáziumba jár, azoknál ez az empátia ez jelentősen megugrott az általános iskolához képest. Szerepe volt valamennyire a családi háttérnek is, de a családi háttér nem meghatározó, a település nem meghatározó, az ország régiója, ahol vizsgáltuk, nem meghatározó, a meghatározó a gyerekek teljesítményében a történelem tanár személye volt.
Setényi János szerint a történelem oktatásra fordított órák száma és a tananyag minősége is megfelelő.
Létezik ennek egy lehetséges ökoszisztémája az iskolákon kívül. Gondoljunk arra, hogy a 70-es években filmekkel, színdarabokkal, hasonlókkal azért megteremtették a mögöttes kultúráját ennek. Az én nemzedéken például az Egri csillagok című filmet mindenki lát. És ennek azért van egy pozitív élményanyaga, ami egy kulturális referencia.
Ez azt is jelenti, hogy a populáris kultúra ilyen formában jól kiegészítheti a történelmi oktatást, de fel nem válthatja. Setényi János ellenpéldaként a Trónokharca című fikciós tévésorozatot említette, amelyről több tudása van az angol diákoknak, mint saját történelmükről.
Összesen több mint 15 ezer diák vesz részt a honvédelmi oktatásban. A tantárgyat katonaoktatók tanítják, akik a missziós tapasztalataikról is beszámolnak a tanulóknak, mondta el a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Czerma Jánossal Rozgonyi Ádám készített interjút.
Most bevezetett honvédelem tantárgy egy egyéves, egy könnyebben befogadható ismeretanyag, anyagmennyiség, és a két középiskolás oktatási programunkban együttesen több mint 26 ezer középiskolás fiatal vesz részt. A maga a honvédelem tantárgy oktatása egy évvel ezelőtt indult, kiválasztott a társtárcákkal kiválasztott pilot intézményekben, és az idei évtől pedig 140 intézményben vezettük be. Az iskolák részéről ez önkéntes, tehát az iskolák tudnak jelentkezni ebbe a programba, egyeztetve nyilván a szülők közösségével, illetve a diákokkal, és hát az a tervünk, hogy ezt minden évben ütemesen bővítjük. Most is megkezdtük már az egyeztetéseket a társtárcákkal, az intézményekkel, és várjuk a jelentkezéseket. Magának a tárgynak az alapvető célja, hogy a fiatalok a mindennapi életben használható praktikus ismereteket kapjanak élményszerű gyakorlati oktatás keretében, annak érdekében, hogy hazájukat szerető, hazavédelmének fontosságát felismerő, arról felelősen gondolkodni képes állampolgárokká váljanak. Tehát ez a mondjuk így gondolatisága az egésznek. Jelenleg itt tartunk.
Milyen ismeretekre tehetnek szert azok a tanulók, akik ebben az oktatásban részt vesznek?
Ugye mind szakképzésben, mind köznevelésben elérhető a tárgy. A szakképzésben nyilván az ő képzési struktúráikhoz illeszkedően 9. évfolyamon, a köznevelésben a 11. évfolyamon folynak ezek az oktatások a nemzeti alaptantervvel összhangban, és hát alapvetően olyan ismereteket igyekeztünk ebbe a tematikába beépíteni, ami egyrésztről ad egy képet a honvédelemről, a magyar honvédségről, és arról a munkáról, amit a honvédelem ügyében zajlik, illetve olyan hasznos ismereteket, mint az egészségügyi, a túlélési, térképtereptani ismeretek, de akár a lőelmélet alapjairól is tudnak a katonaoktatókkal beszélni a fiatalok az órák keretében. Fontos kritériuma ennek a tantárnak, hogy minden esetben katonaoktatók oktatják ezt a fiataloknak, tehát ők tapasztalt, megfelelően felkészített és szűrt katonaállomány az, aki ebben az oktatási programban részt vesz, akik tudnak a saját élettapasztalataikról, a missziós tapasztalataikról, saját életútjukról a fiatalok számára beszámolni ezeknek az óráknak keretében.
A Gödöllői Madách Imre szakközépiskola és szakgimnáziumban még úgynevezett pilot program keretében kezdték meg a honvédelem tantárgy oktatását. Erről kérdezte Domanics András, az intézményben oktató tartalékos főtörzs zászlóst, Balogh Sándort.
Mit jelent ez a honvédelem tantárgy gyakorlatban, mit tanulnak a diákok?
A honvédelem tantárgy egy speciális dolog, én nemes egyszerűséggel, mikor a gyerekeknek beszélek róla, hiszen én is el szoktam mondani, hogy mit szeretnék nekik tanítani. Én azt szoktam mondani, hogy nem több ez, mint speciális állampolgári ismeretek. Tehát nem arról szól, hogy katonát neveljünk a gyerekekből, hanem arról szól, hogy olyan praktikus és mindennapi életben is használható dolgokat tanulunk, amit egyébként a katonák alapból tudnak. Tehát az egészségügyi ismeretek, a túlélési ismeretek, de nagyon érdekli őket egyébként a lövészet is, a lőelmélet, de meglepő módon az államunk szervezete vagy a Magyar Honvédség felépítése is nagyon sok diáknak felkeltette az érdeklődését.
Mennyire elméleti és mennyire gyakorlati az oktatás?
Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy 50-50%, hiszen az első fél év az elméleti oktatás, ahol tematikailag a tanterv szerint végigkövetjük a tankönyvnek a programját, ahol alapokat elültetünk ahhoz, hogy a második fél évben az úgynevezett tömbösített gyakorlati foglalkozáson ezt valamilyen szinten visszakérdezzük, vagy egyszerűen végrehajtjuk. A gödöllői területvédelmi ezredhez szoktunk kimenni minden egyes osztállyal, és ott profi egészségügyi katonák, vagy profi túlélésben jártas katonák megmutatják azokat a speciális fogásokat, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, vagy legalábbis én nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok minél több katonával megismerkedjenek, hogy azt is lássák, hogy tulajdonképpen az egyenruhában ember van. Tehát ugyanolyan ember, mint ő, vagy otthon a szülők, vagy akárki.
Kik tanítják a honvédelmi ismereteket? Katonák vagy pedagógusok?
Tulajdonképpen ez is, az is. A programban rengeteg pedagógus van, aki tartalékos katonaként a rendszer része, és rengeteg olyan katona van, aki pedagógiai érzékkel vagy végzettséggel oktatja a diákokat. De csak ezt a tantárgyat természetesen.
Nagyon sok iskolában most indul ez a képzés szeptemberben, ön viszont már az előző tanévben is tanította. Mik a tapasztalatai, a diákok hogy viszonyulnak a honvédelmi képzéshez?
Azt kell mondjam, hogy én nagyon pozitívan éltem meg. Én azt merem önnek mondani, hogy életem sikersztoria, akármennyire furcsán is hangzik. Én 10 osztálya, 250 diákkal kezdtem meg tavaly az oktatást, és szerintem szenzációs az, amikor bemegy az ember az iskolába, és messziről köszönnek a 9-esek, míg egyébként abban a helyzetben, amikor én oda csöppentem, amikor a diákokkal elkezdtem kommunikálni, nekem kellett felhívnom arra figyelmet, hogy köszönni azért illik. Ha csak ezt az egyszerű dolgot mondom, akkor én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ez egy nagyon pozitív dolog, vagy legalábbis én nagyon nagy pozitívunként éltem meg.
Mi a cél? Egyfajta életre nevelés?
Azt gondolom, hogy igen. Például az egészségügyi ismereteknél, ami szerintem nagyon fontos, hiszen a diákok egyébként borzasztóan érdeklődnek, persze el kell nekik mondani, sokszor azt szoktam mondani, hogy maga az egészségügyi ismeretek a tankönyv része szinte lefedi azt, ami egyébként a jogosítvány megszerzéséhez szükséges. Nem beszélve arról egyébként, hogy ezeket az eszköz és eszköz nélkül újraélesztéses dolgokban, ha valaki odafigyel, emberek életét mentetik meg, és én ezt gondolom, amikor a gyerekek látják, hogy olyan dolgot tanulnak, ami tényleg az életükben segíthetnek máskon vagy otthon a szülőkön, akkor rájönnek arra, hogy komolyan veszik őket. Én azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy elkezdjük őket felnőttként kezelni, és ők úgy is kezdenek el viselkedni.
A tantárgy az iskolában kötelező vagy szabadon választott?
A szakképzési centrumokban vagy szakközépiskolákban a 9-es évfolyam tanulja, ez közismereti tantárgy, tulajdonképpen kötelező gimnáziumokban a 11. osztály, ott is közismereti tantárgy, ott is kötelező. De csak gimnáziumban a 11-esek tanulják, és a szakképzési centrumokban, központokban pedig csak 9-esek tanulják.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Egerben nyílt meg a Matthias Corvinus Kollégium 30. képzési központja. Kalapos Mihály Fülecki Istvánt, az MCC EGRI képzési központjának képviseletvezetőjét kérdezte.
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Heves vármegyében is most már van egy képzési központja az MCC-nek, és ez azt jelenti, hogy most már Egernek, a térségnek és az egész vármegyének van lehetősége hozzánk jönni. Tehetséges fiatalokat mentorálunk. Alapjában véve, hogyha definiálni kell, hogy mi a mi képzési központunknak a küldetése és a feladata, akkor legalább 3 dolgot meg kell említenem. Az egyik az úgynevezett fiatal tehetségprogram, amit mi is elindítottunk. Ez azt jelenti, hogy 5. gyermekeket váltunk és toboroztunk ezekbe a programokba. A második ilyen szintere a mi képzésünknek Egerben az a középiskolás program, ahol 9-től 12-es korosztályig váltunk is, hívtunk fiatalokat és lett egy szép számba felvételizünk, illetve felvettünk is, és a harmadik nagy feladat pedig, amit teljesítünk majd minden második héten, egy nyílt rendezvény, egy nyilvános esemény, ahová nem csak a diák korosztályt várjuk, hanem a felnőtteket is, Eger város és a környékbeli lakosokat, polgárokat,
és így módon leszünk mi a diák központon kívül egyfajta szellemi kulturális központja is a városnak.
Ugye most indulnak ezek a programok, tehát ez azt jelenti, hogy majd évről évre újabb és újabb diákok lesznek, ugye?
Így van. Most a konkrét számadatokat tekintve a Fiatal Tehetség programba 20 diákot vettünk fel, az ő képzésük már több hete elkezdődött, a középiskolás programba pedig 56 diák került Belgerbe, az ő képzésük is már folyamatos, éppen ma délután is van nekik egy pszichológiai modul, ahol részt vesznek, és évről évre a FIT kurzust meghirdetjük, illetve fél évente pedig a középiskolás kurzust, tehát folyamatosan tudnak csatlakozni, és ilyen módon bővíteni a létszámot.
Ez egy plusz nekik, ugye? Az általános és középiskolájuk mellett, jól mondom?
Igen, nagyon jól mondja. Azt szoktuk mi fogalmazni az MCC-ben, hogy valahol ott kezdődünk, ahol véget ér az iskola. Térben, időben és lehetőségekben is értem ezt, hiszen minden diákunk jár valamilyen általános vagy középiskolába, és mi főként délutánonként hívjuk őket, hétköznap délután például nyelvórákra, pénteken klub délutánokra a középiskolásokat, szombatonként pedig kurzus napra, oktatói napra a általános iskolásokat.
Van egyébként valami feltétel, hogy hogyan lehet bekerülni?
Nincsen konkrét feltétel, tehát nem kötjük mondjuk egy átlaghoz, és az alatt vagy a fölött viszonyítunk. Van egy felvételi elbeszélgetés, van írásbeli teszt. Mindig egy kérdés van számunkra, amit én megmondom őszintén, hogy mint EGRI vezető nagyon élvezek, hogy megkérdezzük a fiataloktól, hogy szerinted mi a tehetség? És én most az elmúlt hónapokban, amikor az EGRI felvételit készítettük elő, 100 fölött volt a jelentkezők száma, de nem hallottam két ugyanolyan választ. Mindenki más oldalról közelíti meg azt, hogy mi a tehetség, és mi keressük a tehetséget ezekben a fiatalokban, és akiben meglátjuk, vagy aki magáról azt mondja, hogy én kitartó vagyok, elkötelezett leszek, hiszen azért nagyon sok időt oda kell neki szánni a mi programjainkra, mi annak lehetőséget adunk, és az ő tehetségét felkarolva visszük egészen a posztgraduális képzésig, hiszen az MCC-hez ez is hozzátartozik.
Nagyságrendileg, országosan mennyi diákja van már az MCC-nek?
Most már országosan több mint 7000 diákról tudunk beszélni. Ez a 30 központ egyébként az egész Kárpát-medencét lefedi.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszonthallásra!